Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy a mai napon is összegyűlhetünk a te szent fiad nevében. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk. Köszönjük neked a bevégzett munkát. Köszönjük a kereszt áldozatot. Hálát adunk, hogy mi általa szabadokká váltunk. Köszönjük, atyám, hogy megkaptuk az újjászületéskor a hitnek a mértékét. És a hit nem más, mint egy tudás. Tudni azt, hogy mi történt a kereszten, mi történt a megváltás során. Köszönjük, atyám, a gyülekezet angyalát, és hálát adunk, hogy a menny erőforrásai mindig velünk vannak. Soha nem hagysz egyedül bennünket, mert megígérted. És amikor megpróbáltatásokon megyünk keresztül, akkor állsz legközelebb hozzánk. Köszönjük, hogy a te erős karod mindig a segítségünkre van. Hát az imáinkat meghallgatod, megválaszolod, és általad jön az áttörés, a gyógyulás, a szabadulás, a bilincsek lehullása. Általad jönnek az előmenetelek, az új kapuk, az új ajtók. Mert atyám, sokakat akarunk megnyerni a királyság számára, még itt az utolsó időkben. Kihirdetjük, hogy az elveszettek szeméről lehullott a sötétség leple. És nem tudnak ellenállni, atyám, a hívó szavadnak, a Szent Szellemed vonzásának, a szolgálóangyalok invitálásának. Bejönnek a te jelenlétedbe, a te királyságodba, ott maradnak, és növekednek a Jézus Krisztus szent nevében. Szólítjuk az elveszetteket északról, délről, keletről, nyugatról, Ságváról, Nyínben és a környező településeken is, a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a te terveidet és céljaidat az életünkben. És hálát adunk a mai alkalomért. Az áldások teljességét árasztjuk ki mindannyiunk felett, és a szent oltalmat, a szent védelmet a Jézus Krisztus szent nevében, mert királyokként uralkodunk ebben az életben. Győztes királyokként az Úr Jézussal együtt ülünk a hatalom királyi székén, és onnan nézünk lefelé a talpunk alatt levő ellenségre, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy a legjobb helyre jöttél. Halleluja. Szeretettel köszöntünk benneteket. A levelező listán a héten kiküldtem két anyagot. Az egyik az egy szekszárdi tanítás, a szekszárdi pásztornak a tanítása. Két pásztor küldte el hozzám. Tehát biztos, hogy Istennek van valami célja ezzel. Különben nem jött volna két csatornán keresztül hozzám ez a tanítás, kiküldtem is, mindenki kicsemegézi magának, hogy mi az. A másik, amit kiküldtem a levelező listán, a most hittel kapcsolatos anyag. Kenneth Hagin egyik könyvéből vettem, mert ahogy elolvastam, az annyira megérintett. Régen olvastam, most felfrissítettem az ismereteimet, és ajánlom figyelmetekbe, hogy a most hit megértése és a gyakorlása. Ott példákon keresztül le van vezetve. És ezt a most hitet ott ugyan gyógyulásra vonatkoztatja minden esetben, de ezt a most hitet nem csak gyógyulásra lehet alkalmazni, hanem a gyógyulásunk kívül, akár anyagi területen, akár ha valaki új munkahelyet szeretne, vagy több időt, ahogy az Úrral tudjon foglalkozni, mindenhova lehet alkalmazni, minden területen. A példabeszédek 22-23. Nem olyan túl régen említettem nektek egy olyan keresztényt, aki gyülekezetbe jár, egy férfi, aki keresztényektől, a gyülekezeti testvérektől csal ki pénzt, mondván, hogy ilyen vállalkozó, ilyen befektetés kell, és hogy megtérül. Emlékeztek rá, beszéltem erről. És az egyik
testvérnő, aki közelebbi kapcsolatba került vele. A pásztor figyelmeztette is. Lényeg az, hogy ezzel kapcsolatban most megint jött, hogy pénz kellene, de a napokban jött a telefon, hogy valahol kórházban van, ismét agyvérzést kapott, és olyan súlyos, hogy az orvosok teljesen lemondtak róla. És a példabeszédek 22-23-as ígét ez a hölgy is megkapta előtte. Ami úgy szól, hogy a kirablóink életét elragadja az Úr. Tehát nem lehet büntetlenül visszaélni az emberek szeretetével és jóságával, és Isten szeretetével sem, meg jóságával. A múlt heti tanításhoz jött egy ige, és ezt a kis gondolatsort hozzá lehet kapcsolni. A Jób 22-28-as. Azt mondja itt az ige, hogy rendeld el, és meg lesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Nem olyan túl régen, amen, nem olyan túl régen beszéltem erről, hogy rendeld el. De az Úr megint előhoztam, mert valakinek megint szüksége van rá, és lehet, hogy most nagyobb világosságot fogtok kapni ebből. Az a helyzet, hogy Isten a döntésünkre vár, és arra, hogy azt a döntést kihirdessük, kiimádkozzuk. Mondok rá példát. Aki nézte a tegnapi pesti alkalmat, Erzsébet bejelentette, hogy augusztus 20-án Budapesten lesz egy családi nap, egy szabadtéri rendezvény, és rögtön rendeletet hozott, hogy azon a napon ne legyen kánikula, ne legyen eső, hanem egy nagyon kellemes időjárás. Hogyha egy pásztor a szabadtéri evangelizációs alkalmat szervez, ugyanígy rendeletet kell hozni, hogy azon a napon az időjárás ne akadályozza meg azt a munkát. Vagy pedig, amikor meghallottam tegnap, hogy július 29-én a pásztoroknak külön lesz egy pásztorkonferencia David Herzoggal, és itt minden igazolványos beleértendő, akkor rögtön berajzoltam a naptárba 29-ét, megjelöltem, hogy ez egy kiemelt nap, ez egy szent nap, ez egy stipistop lefoglalt nap, senki nem nyúlhat, és rendeletet hoztam, hogy mindazok, akik rendelkeznek valamilyen szolgáló igazolvánnyal, azoknak semmi akadály ne legyen, hogy ott legyenek. Tehát kezdettek érteni, hogy rendeletet kell hozni, és ki kell hirdetni. Hozok egy önkormányzati példát. Mint tudjátok, 8 évig voltam alpolgármester, és jó tapasztalat volt sok mindenben. Amikor összeül a testület, előtte megkapják az előterjesztést egy témában, illetve több témában. Aztán tanácskoznak, mindenki elmondja a véleményét, és utána szavaznak. Hoznak egy döntést. Ha megvan a többség, akkor az a dolog átmegy. Hogyha megvan a döntés, határozat vagy rendelet születik belőle, és azt kihirdetik. És onnantól kezdve az érvényes a község lakóira. A mi esetünkben, a keresztények esetében közel hasonlóan történnek a dolgok. A szívünkön megfogan egy téma, elkezdjük forgatni a szívünkben, aztán egyszer csak elérkezünk arra a pontra, hogy döntünk, hogy abban a dologban lépünk. Aztán, amikor ezt a döntést meghozzuk, akkor nekünk ezt ki kell hirdetnünk a hit szavával. Mert a menny erőforrásai így tudnak lépni, mellénk állni és cselekedni. Amíg nem hirdetjük ki, addig ők nem tudnak erre rácsatlakozni, erre a munkára. Tanultuk azt is korábban, hogy az ima úgy működik, hogy amikor imádkozunk, akkor meg kell fogadni hitben a szellemi világban annak a dolognak. El kell hinnünk, hogy az megvan, pedig még nem látjuk. És utána a hitünkkel hozzuk valóságba, hogy megvalósul az a dolog. Kézzelfogható lesz az a dolog. Ugyanez érvényes a rendelethozatalra, a kihirdetésre. Tehát az imához hasonlóan először a rendeleteinknek is szellemben kell megfogadnia, hogy utána át tudjuk hozni a hitünkkel a fizikai valóságba. A kihirdetéshez hoztam még az Úr azt a gondolatot, hogy amikor még apró gyerek voltam, akkor nem volt ennyiféle kommunikáció, kisbíró volt. Az idősebb korosztály emlékezik rá. Odaállt az utcasarokra, megverte a dobot, hogy felkeltse a figyelmet, akik otthon voltak, oda sereglettek köré, és felolvasta azt a rendeletet, amit a tanács annak idején ugye kiküldött, hogy azt hirdesse ki. Tehát ehhez hasonlóan kell nekünk is, sokszor apró dologban is, hogy most kell nekem egy időpont a fodrászhoz, kihirdetem, hogy nekem ez a nap jó, azt a napot lefoglalom hitben, kihirdetem, és sok minden más. Érthető, amit próbáltam átadni, hogy nagyon fontos az, hogy nem csak kigondolni, hanem kihirdetni is, hogy a szolgáló angyalok be tudjanak kapcsolódni abba a munkába. Meg főképp, amikor időpontokról van szó, hogy nekem ez az időpont jó, akkor azt lefoglalom. Hitben lefoglalom. Hallottátok már a pásztortól korábban is, hogy nekünk Jézushoz kell igazodni, és nem Jézusnak, hozzánk, meg a világhoz, meg a környezetünkhöz. Tehát a rendeleteinkkel azt érjük el, hogy a körülményeink Jézushoz fognak igazodni. Tehát a Jób 22-28 erről szól, hogy rendeld el, és meg lesz néked. Az elrendelésbe beletartozik azt, hogy ki is hirdetem, ki imádkozom, kiszólom a szellemi világba, és meg lesz nékünk. Bízom benne, hogy hasznos volt ez, építő volt. Vegyük elő a szellemi kenyeret. A sorozatunk következő része, a 18. része, Isten cselekszik. Az első pontunk az ima szerepe. Ahogy az igének megfelelően imádkozunk, Isten mozdulni fog az érdekünkben. És ennek az lesz az eredménye, hogy a sötétség erői visszaszorulnak, és az ige pedig győzelmet vesz. Ennek következtében korlátozás nélkül lehet hirdetni az evangéliumot. Apostolok cselekedetei 19:20-as vers.
Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedik, és hatalmat vesz vala.
Amen. Amen. Korábbi tanításokban is benne volt, hogy az igének növekedni kell. Ahogy növekszik az ige, úgy szabadulnak meg az emberek. Mert az igazság megismerése és megcselekvése tesz szabaddá. Hozzájut egy gondolat. Figyeltétek? Az igazság megismerése és megcselekvése tesz szabaddá. Egy példát mondok arra, hogy hogyan változtathatja meg az igei imádság a nemzetek sorsát. Egy afrikai nagykövet miniszteri köszönetet hozott Kenneth Hagin szolgálatához. Ugyanis az előtte levő időszakban ez a Réma nevezetű szolgálat Afrikába járt, és az egyik ország éppen a forradalom szélén állt. Ez a szolgáló csoport Jézusról beszélt az ország vezetőivel. És azok meghívták őket a parlamentbe, hogy imádkozzanak a válság békés megoldásáért. A Zsoltár 4-es fejezetben a 3-as verset olvassuk.
Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr. Meghallgatja az Úr, ha hozzá kiálltok.
Amen. Ezt az igét imádkozzuk el, jó? Én az Úr kedveltje vagyok.
Én az Úr kedveltje vagyok.
Az imáimat meghallgatja.
Az imáimat meghallgatja.
És megválaszolja.
És megválaszolja.
Amen.
Amen.
Így kell egyébként elimádkozni. Magunkra öltjük. Isten természetesen megválaszolta a parlamentben elmondott imádságot, és vérontás nélkül megoldódott ez a forrongó helyzet. A miniszter elnök üzenete így hangzik. az igazság, amit az embereitek hoztak Jézusról az országukba, megmentette a népünket a vérfürdőtől. Tehát ez a miniszter kapott egy felismerést, hogy Isten igéje milyen hatalmas munkát tud elvégezni. Az ördög ugyanis egy véres forradalmat akart, amely akadályozta volna a kijárást, a közlekedést, és természetesen az evangélium hirdetését. Amikor Jézus nevében ez a szolgáló csoport megállt a krisztusi hatalmában, és megkötötték az ellenség munkáit, továbbá hirdették az evangéliumot, az ördög tervei meghiúsultak. Olvassuk el a 2 Korintus 2-ben a 10-11-es verset.
Akinek pedig megbocsátotok valamit, én is. Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt. Hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait.
Amen. Amen. Ő a hazug, a csaló, a tolvaj, a rabló, és ehhez hasonló. A megtévesztő is ide sorolható. A nagykövet így folytatta. Kézzel fogható a különbség, amikor a keresztények imádkoznak az országért és a vezetőkért, amikor imában elfoglalják a helyüket, az ellenség szembenállása megszűnik. De ha felhagynak az imával, a sötétség erői újra visszalopóznak. Tehát ez a nagykövet is tisztán látta a szellemi dolgokat, hogy hogyan mozdulnak a szellemi dolgok az ima hatására. Ahogy írja az ige, és olvastuk a múlt héten is, nekünk folytonosan imádkoznunk kell a vezetőkért és a nemzetért. 1 Timóteus 2-ben az 1-től 3-ig.
Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt.
Amen. Amen. Tehát, hogyha imádkozunk az ország vezetőiért, a település vezetőiért, az egész nemzetért, akkor így el tudjuk oszlatni a démoni akadályokat, és az ige győzelemre juthat. Amikor imádkozunk, akkor valójában együtt működünk Istennel. És így az ő akarata fog érvényre jutni. Amikor imádkozunk, akkor közös nyelven beszélünk a mennyel. Mert az igei imádság az a közös nyelv. A siránkozást nem értik a mennyben. Csak az igét. Azt tudjuk, hogy Ádám felségárulást követett el, és egy bizonyos ideig bérleti jogot létesített az ördöggel. És amíg ez a bérleti idő le nem jár, addig joga van itt lenni az ördögnek. És ez a bérleti idő 6000 év. Ebből az Ószövetség 4000 durván, és az Újszövetség pedig 2000 év. Úgyhogy nagyon a bérleti idő végén járunk. Igaz, hogy joga van itt lenni az ellenségnek, de az igei imádság által mi sakban tudjuk tartani őt. És ezáltal az evangélium szabad utat nyer, és az emberek szíve fogékony lesz az igére. Hiszük, hogy a szolgálatok is növekednek, és új szolgálatok nőnek ki még itt az utolsó időkben. Oroszlány lesz a következő, ahol most gyülekezet nyílik, jövő hónapban. Az is egy város, egy bányászváros volt, most nem tudom, hogy milyen lélekszámmal rendelkezik, de igazából minden településre szükség lenne egy teljes evangéliumi gyülekezetnek. A világosság szétoszlatja és visszaszorítja a sötétség erőit, és meg tudnak nyílni a szívek Jézus Krisztus befogadására. Vegyünk egy példát. hogyha belépünk egy sötét szobába, és egy gyufaszálat meggyújtasz, akkor az a gyufaszál annyi világosságot ad, hogy elnyeli a sötétséget, haladni tudsz, látod, hogy hova lépsz. Már egy gyufaszál. A sötétség nem létezik ott, ahol világosság van. És Isten igéje a világosság. És van még egy igazság, a sötétség nem képes elnyelni a világosságot. A sötétség nem képes kioltani a világosságot. Hát csak egy irányban működik. A világosság van hatással a sötétségre. A 2 Korintus 4:4-ből tudjuk azt is, hogy az ördög igyekszik megvakítani az emberek elméjét. De az evangélium világossága ezt a sötétséget megtöri. Olvassuk el a 2 Korintus 4:4-et.
Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.
Amen. De ezért imádkozzuk azt, hogy mi kihirdetjük azt, hogy levágatott a sötétség leple a szemekről. Nincsen elfátyolozva a szemük. Meglátják az igazságot, a világosságot. Második pontunk a démonok megkötése. Az Efézusi levél 6. fejezetében a 10-től 13-as versig olvassuk.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok.
Amen. Amen. A démonikus hadsereg 4 osztályát sorolja fel itt a vers. Fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírói és a gonoszság szellemei a magasságban. Hasonló rend van, mint a katonaságnál. Kenneth Hagennek Jézus egyszer azt mondta, amikor tanította, hogy az első 3 osztály felett te gyakorolj hatalmat. Ez a fejedelemségek, hatalmasságok és ez élet sötétségének világbírói. És nekem gondom lesz arra, hogy a 4. osztállyal, a magasságban levő szellemekkel én foglalkozzak. Így szólt Jézus szava. A fejdelemségek, hatalmasságok és ez élet sötétségének világbírói közvetlenül befolyásolják az emberek életét. Ezeket kell megkötnünk, hatalma gyakorolunk felettük, a Földön, Jézus nevében. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a Földön kell ezt elvégeznünk, és nem a mennyben. Mert a mennyből a sötétség minden ereje ki lett zárva, amikor Jézus a szentek szentjébe felvitte a drága szentvérét. Ha mi gyakoroljuk a krisztusi hatalmunkat, Jézus foglalkozni fog a magasságban a gonosz szellemekkel. Ezt mondta Hagennek. A Máté 18:18-at olvassuk el. Ez egy kulcsige, az oldáskötésnek az igéje.
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennybe is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennybe is oldva lészen.
Amen. Ez egy szellemi hatalom, amit gyakorolnunk kell. Ami rossz, azt meg kell kötnünk, tiltanunk, le kell állítanunk, és ez a sötétség erőinek a munkái. Ami jó, a Szent Szellem ereje, a kenet, az angyalok, ezeket pedig ki kell árasztanunk, ki kell küldenünk. Ezt jelenti ez a vers. Én úgy szoktam elképzelni a kezdetek kezdetén ezt a megkötözést, mint amikor embereket gúzsba kötnek például. Vagy zsákba kötni, mint a kismalac a farkast. Tehát, hogy valami képhez tudjam kötni, én így próbáltam elképzelni, hogy így megkötöm a ellenséges erőket. Tehát hangsúlyozom, hogy ezt nem a mennyben kell elvégezni. Ezt itt a Földön, Ugyanis a gonosz szellemek tartózkodási helye az első ég és a második ég. A harmadik ég a menny. Pál a 2 Korintus 12-ben ír erről, a 2-től 4-ig.
Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben él, nem tudom, hogy testen kívül él, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, hogy testben él, hogy testen kívül él, nem tudom, az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.
Amen. Pál ugyanúgy megtapasztalta a menny valóságát, mint Jesse a beszámolójában, ahogy elmondja. Pál nagyon szerény, nem mondja, hogy ő volt, ő csak azt írja, hogy ismerek egy embert. Ha járt a harmadik égben, és leírja, hogy van harmadik ég, akkor kell lenni elsőnek is, és másodiknak is. Ez logikus. Az első ég az atmoszféra, ami körbeveszi a Földet, a második ég pedig a csillagos ég, ahol a bolygók vannak. És a harmadik ég pedig a nagyon távoli menny. Tehát Jézus az első és a második égről beszélt Hégennek, mert a démonok ezen a területen munkálkodnak. A földi világot a fejedelemségek és a hatalmasságok próbálják uralni, akik a hitetlenség, tudatlanság és engedetlenség által tudnak az embereken keresztül megnyilvánulni. Azonban, hogyha mi gyakoroljuk a hatalmunkat, Jézus nevében ezeket az erőket meg tudjuk állítani. A gonosz szellemekkel való foglalkozás igei útja, amit olvastunk a Máté 18:18-ban, hogy megkötni az ördög működését. Ez a mi feladatunk. Kenneth Hagin szolgált egy helyen, és a Szent Szellemtől vett egy késztetést, hogy hatalmat gyakoroljon a városban, ahol éppen tartózkodik, az ördög munkái felett. És az imát követően rövidesen ítélet szállt a korrupt politikusokra, és a kulcsembereket kicserélték, elmozdították a helyükről. Kenneth Hagin imáját imádkozzuk el együtt. Te egekben levő gonosz szellem,
te egekben levő gonosz szellem,
mely a népünk,
mely a népünk,
és kormányunk ellen akarsz jönni,
és kormányunk ellen akarsz jönni,
szüntesd be,
szüntesd be,
és hagyd fel,
és hagyd fel,
az ellenünk folytató tevékenységeddel,
az ellenünk folytatott tevékenységeddel,
ti gonosz démonok,
ti gonosz démonok,
akik ebben a városban tartózkodtok,
akik ebben a városban tartózkodtok,
Jézus nevében megparancsolom,
Jézus nevében megparancsolom,
hogy szüntessétek be,
hogy tüntessétek be,
és hagyjatok fel,
és hagyjatok fel
a mesterkedéseitekkel,
a mesterkedéseitekkel.
Vegyétek el a kezeteket,
vegyétek el a kezeteket
a politikai hivatalban levő emberről,
a politikai hivatalban levő emberről.
Vegyétek el a kezeteket,
vegyétek el a kezeteket
a hatalomban levő,
a hatalomban levő
emberek csoportjáról,
emberek csoportjáról.
Azonnal állítsátok le,
azonnal állítsátok le
a munkát,
a munkát
Jézus nevében,
Jézus nevében.
Sátán,
sátán,
te egy legyőzött ellenség vagy,
te egy legyőzött ellenség vagy,
és Jézus nevében menned kell,
és Jézus nevében menned kell.
Amen,
amen.
És ezt kiárasztjuk Ságvárra, Jémre, még a környező településekre, és az egész országra.
Amen.
Tehát ez volt Hagin imája, és ennek következtében változás történt. Kenneth Hagin a Szent Szellem kenete által az igének megfelelően foglalkozott a láthatatlan erőkkel, és ezt követően a látható világban személycserék történtek. Tehát a két világ hatással van egymásra. Tehát a láthatatlan világban működött Hagin, meg mi is működünk, amikor imádkozunk, és ez kihatással van a fizikai világra. Harmadik pontunk következik. Hatalmunk korlátai. Ez lehet, hogy furcsának tűnik, mert eddig arról beszéltünk, hogy hatalmunk van Krisztusban, de meg fogjátok érteni hamarosan, hogy ezek milyen korlátok. Ugyanis Isten az embernek szabad akaratot adott, és ezt nem vonja vissza, tehát mi csak akkor tudunk imádkozni másokért, hogyha ők ebbe beleegyeznek. Még a kézrátételes imánál is csak akkor működik, hogyha ezt valaki elfogadja. Ezt a kórházi szolgálat nagyon jól tudja, hogy valaki megengedi, valaki még nem engedi meg. Tehát ezek a korlátok, hogy a szabad akarat hogyan működik. Az ember hatalma mindkét világban korlátozott. Az újjászületett hívőknek hatalmuk van saját maguk felett, a házuk népe felett, és azon személy felett, aki beleegyezik abba, hogy imádkozzunk érte hatalommal. Mondjam még egyszer, ez nagyon fontos. Tehát nekünk újjászületett hívőknek hatalmunk van saját magunk felett, a házunk népe felett, mert ti vagytok otthon a szellemi főnök. Ha többi családtag nincs újjászületve, vagy ha újjászületve születve, de nem növekszik Krisztusban, akkor te vagy a főnök, a szellemi főnök. És a harmadik eset pedig, aki megengedi, hogy hatalmat gyakorolj fölötte, vagy kéri, hogy imádkozz érte. Az ugyanazt jelenti, hogy megengedi. Néhány példát fogunk itt most tekinteni. Apostolok cselekedetei 16-ban, a 14-es, 15-ös vers.
És egy Lídia nevű, Tiatira városbeli bíboráros asszony, ki féli vala az Istent, hallgata reánk. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala. Mikor pedig megkeresztelkedék mind háza népével egybe, kérem minket mondván, hogy úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jertek az én házamba, és maradjatok ott, és unszol a minket.
Amen. A bíbor árus asszony azt jelenti, hogy kelmékkel foglalkozott, kelmékkel kereskedett. Ilyen bíbor színű kelméket árusított. A lényeg az, hogy ő például, amikor azt mondja, hogy invitálta Jézust és a tanítványait, ő ezzel felhatalmazást adott, hogy belépjenek a lakásába. A te lakásodba se akárki lép be, akinek megengedett, ugye? Rossz képű ember kint marad. Ugyanitt, apostolok cselekedetei 16-ban, 27-től 31-ig.
Fölserkenvén pedig a tömlöc tartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, kivonva fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltá mondván. Semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Sílás elé. És kivonvá őket, mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe.
Amen. Történet arról szól, hogy amikor Pált és Silást bebörtönözték, természetesen alaptalanul, imádkoztak, jött a természetfeletti szabadítás, és ezek a sorok arról írnak, hogy a börtönőr nagyon megijedt, meg akarta magát ölni, mert számon kérték volna, hogy hova lettek a foglyok, de volt egy kívánsága, megkérdezte tőlük, hogy hogyan tudok üdvözülni. És ezzel a kívánsággal gyakorlatilag ő engedélyt adott arra, hogy szolgáljanak felé. Máté 8-ban a 2-3-as vers.
És ímé, eljövén egy vélpoklos, leborult előtte mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét megilleté őt Jézus mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.
Amen. A bélpoklós egyszerűen felhatalmazta Jézust, hogy ha akarsz, megtisztíthatsz. Egy kérdése volt, azt nem tudta pontosan, hogy Jézus meg akarja őt szabadítani ettől a leprától. Azért tette föl ilyen kérdőjelesen a szavait. Tehát felhatalmazást adott. Ugyanitt a Máté 8-ban a 8-as verset nézzük.
És felelvén a százados monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.
Amen. Ez eltér a többitől, mert a százados nem maga felett adott felhatalmazást, hanem a szolgája felett. Annyit mondott, hogy drága Úr Jézus, mondd ki a szavakat, imádkozzál, és én tudom, hogy ez alapján az én szolgám meggyógyul, és felépül. Tehát jogot adott arra Jézusnak, hogy itt elimádkozzon érte. Többségben nektek is van bankszámlátok. Afelett sem mindenki rendelkezik. Vagy egy személy, vagy maximum kettő a családból. De történt velem egy olyan eset, még amikor a vasúton dolgoztam, az egyik kolléganőm, aki nem ért rá, megkért, hogy menjek ki a bankba, odaadta a bankkártyát, megmondta a PIN-kódot, és hozzak neki ennyi pénzt. Tehát ezzel egy felhatalmazást kaptam, hogy azt a bankkártyát használjam. Ahogy visszatekintek, tavaly tavasz folyamán ugye a Szent Kapcsokról is volt újságcikk, meg beszéltünk is erről. Ahogy visszatekintek, akár gyermekkoromba, akár a vasutas éveimbe, az Úr ott is készítette már ezeket a Szent Kapcsokat, a Szent Kötelékeket, csak nem tudtam, hogy mik ezek. És nagyon, nagyon bizalmas kapcsolatok is kialakultak, ami nem félreértendő, mert ahogy a volt pásztorunk tanította, hogy ő nagyon vigyáz a minősítésre, az Úr előtti minősítésre, hogy azt elnevezítse. Úgyhogy én ezt nagyon megragadtam, és én is ehhez tartom magam, nagyon vigyázok arra, hogy a minősítést elnevezítsem az Úrnál. Tehát a bizalmas kapcsolat alatt azt értem, hogy megmert adni a bankkártyájának a PIN-kódját. Tehát egyszerűen felhatalmazást adott. Na most ugyanígy tudunk mi is felhatalmazást adni bárkinek, hogy imádkozzon értünk, szolgáljon felénk. Vagy mi kapjuk a felhatalmazást, hogy szolgáljunk mások felé. Máté 18:19.
Ismét mondom néktek, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám.
Amen. Ez a vers azt mondja, hogy egységben is tudunk imádkozni, amikor két fél egyetért egy dolgban. Ehhez meg kell egyezni. Te is azt akarod? Én is azt akarom? Akkor kapcsoljuk össze a hitünket. Itt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a Földön kell keres egy olyan partnert, akivel a hitünket össze tudjuk kapcsolni. Egyszer megkérdeztem egy testvért, egy másik egyházból, miért imádkoztuk Máriához? Azt mondta, hogy a Máté 18:19 alapján egy akaraton imádkoznak ő vele. Olvassuk el még egyszer az igét, Máté 18:19-et. Hova vonatkozik? A mennybe vagy a földre?
Ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám.
Amen. A földön. Mária nincs a földön. Nem lehet vele egy akaraton imádkozni. A hatalmi területünkön kívül úgy lesz hatékony az ima, hogyha megegyezünk, egységre jutunk, közös nevezőre jutunk azzal, akivel szándékozunk együtt imádkozni. Filippi 2-ben a 9-es, 10-es verset olvassuk.
Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Amen. Amen. Tehát Jézus nevében hatalmunk van megtörni az ördög erejét az emberek élete felett. Levágni a sötétség leplét a szemekről, követelni az üdvösségüket, és ezzel könnyebbé tesszük a számukra azt, hogy Jézust elfogadják, mint megváltójukat, szabadítójukat. Hogyha így imádkozunk, akkor mentesek lesznek a sátáni befolyástól, és szabadon tudnak dönteni, hogy elfogadják Jézust, vagy elutasítják. Végérvényesen nem törhetjük meg az ördög erejét egy település felett, mert a szabad akarattal rendelkező embereknek egy része Sátán szolgálja, és folyamatosan megnyílnak neki. Máté 6.24-ben nézzük meg az igét.
Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
Amen. Hozzáteszem, hogy nem szolgálhatnak az emberek egyszerre két úrnak. Vagy az egyiknek, vagy Isten szolgálják, vagy az ördögöt szolgálják, de olyanok is vannak, akik a borotva élen állnak, és kicsit ide, kicsit oda dőlnek. Hol ennek, hol annak szolgálnak. Tehát mivel az embereknek szabad akarata van, természetesen a miénk hatással van rájuk, de az imát, az folyamatosan fenn kell tartani. Mert lehet, hogy a következő nap olyat mond, olyat tesz, amivel megnyitja magát megint az ellenségnek. Tehát ezért nem lehet végérvényesen egy települést szabaddá tenni. De imába képesek vagyunk visszaszorítani a sötétség erejét, és az ige győzedelmet vesz az emberek élete felett. Tehát az imáinknak az a gyümölcse, hogy könnyebbé teszi a döntést a számukra, és amikor befogadták Jézust, akkor már a világosság lakik bennük. Az egyén akaratának nagyon sok köze van a saját megszabadulásához. Néha az emberek úgy tesznek, mintha beleegyezésüket adnák, de a szívükkel nem értenek egyet. Most megint hozom a kórházi szolgálatot. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, imádkozzon értem, mert nem akarom megsérteni, gondolja magába. Ebben az esetben lehet, hogy a szíve nincs ott. Csak a szájában mondta ki, hogy imádkozzon értem. Sok évvel ezelőtt, lehet, hogy 10 évvel ezelőtt kihívtak egy családhoz. Imádkozzak a feleségért, aki démoni befolyás alatt volt. Ketten mentünk ki, mert Jézus is kettesével küldte ki a tanítványokat, és elbeszélgettem vele. Előtte tanulmányoztam Hagen könyvét, és megkérdeztem, hogy meg akar-e szabadulni. Ő ugyan azt mondta, hogy igen, de aztán csak hamar, miután megtörtént ez a látogatás, azt hallottam, hogy zárt osztályra került. Most itt merül fel bennem a kérdés, hogy amikor azt mondta, hogy meg akar szabadulni, hogy ezt őszintén mondta, és szívből mondta el, vagy csak rámondta. Csak akkor leszünk képesek megszabadítani valakit, hogyha feljogosít rá bennünket. És megint a bankszámlának a használata kapcsolódhat ide, hogy annak a bankszámláját tudom használni, aki engem feljogosít, megadja hozzá a szükséges adatokat. Aki segítségért jön hozzánk, őt meg kell tanítani, hogyan kösse meg a sötétség erőit, és hogyan álljon meg hitben az ellenséggel szemben. Csak akkor lehet segíteni másoknak, hogyha ők az értelmi képesség birtokában vannak, azaz engedélyt adnak arra, hogy mi imádkozzunk értük. Ha valaki hozzánk fordul segítségért, az már egy engedélyt jelent. Hogyha nincs meg ez az engedély, a Szent Szellem természetfeletti ajándékára van szükség, hogy az illető szabaddá váljon. Ez történt, amikor Pált követte a jövendő mondó leányka. Ősé az első nap imádkozott érte, megvárta a Szent Szellemnek a kinyilatkoztatását, a mozdulását, a vezetését, és akkor mondta, hogy Jézus nevében menj ki belőle. Egy történet Swigelsworth életéből, szolgálatából. Egy hajón utazott, amikor az utastársa, akit a kabinban talált, egy csontbőr ember volt, aki elmondta, hogy nagyon züllött életet él, gyomorfekélye van, nem tud enni, és hát nem sokáig fog élni. Swigelsworth annyit mondott neki, csak egy szót szólj, és megszabadítalak. Valószínű a századosnak a szavait idézte, csak egy szót szólj és megszabadítalak. Tehát adjon engedélyt, hogy imádkozzon érte. És ez a beteg fiatalember azt mondta, hogy igen, meg akarok szabadulni. Imádkozott érte kézrátétellel, Swigelsworth, és egy gonosz szellem eltávozott, ez a fiatalember pedig azonnal meggyógyult. Tehát a felhatalmazás nagyon fontos, hogy meglegyen. Kenneth Hagin szolgálatában volt egy olyan eset, hogy egy férj hozta a feleségét. És amikor állt a gyógyító sorban az asszony, a Szent Szellem jelezte Hagennek, hogy egy gonosz szellem ragadta meg ennek az asszonynak az elméjét. És ennek az oka az volt, hogy egy prédikátortól azt hallotta, hogy Isten hallható hangon szólt ehhez a prédikátorhoz. És ez az asszony nem Istent kereste, hanem hangokat kezdett el keresni a szellemi világba. Kaput is, csak rossz helyről. Megőrült és intézetbe került. Itt álljunk meg egy pillanatra. Az 1 Sámuelben olvassuk el, a 3. fejezetben, a 9-es, 10-es verset. 1 Sámuel, 3. fejezet, 9-es, 10-es vers. A történet arról szól, hogy Éli főpap mellett ott van ez a kis Sámuel, ez a fiatal gyermek, és mindig hallja az Úr hangját, elszalad a Élihez, Éli mindig visszaküldi, aludjál. De a 4. alkalommal már gyanús volt az Élinek is, a főpapnak, hogy itt Isten szól a gyermekhez, és a következőt olvassuk el. Tehát 1 Sámuel 3-ban a 9-es, 10-es vers.
Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére. Akkor eljövén az Úr, odaállott és szólítá, mint annak előtte. Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád.
Amen. Amen. Ez célirányosan Isten irányába mutat. Tehát onnan várta a hangot, és nem akárhonnan a szellemi világból. Tehát megnevezte, hogy Isten, szólj, mert hallja a te szolgád. Én is jártam már úgy, hogy, de biztos ti is, hogy közben gondolatként jön valami az Úrtól, ugye a szellemünkből feljön gondolatként, és ha nem írom le, hogy éppen nincs kéznél papír, akkor elszáll. Akkor én is azt mondom, hogy Uram, szólj még egyszer, hallja a te szolgád. De az Úrtól kérem a hangot, és nem máshonnan. Visszatérve a történetre, Kenneth Hagin azt mondta, hogy ha ez az asszony nem akar megszabadulni a gonosz szellem hangjától, nem is fog. A nő így nyilatkozott, én hallani akarom ezeket a hangokat. Tehát Kenneth Hagin semmit nem tehetett, mert nem kapta meg a felhatalmazást, hogy imádkozzon érte. Hogyha ennek a nőnek az elméje nem lett volna működőképes, akkor a férje adhatott volna felhatalmazást, hogy imádkozzon érte. Ha valaki nem tudja a beleegyezését adni az imádkozáshoz, a szolgálathoz, akkor csak a Szent Szellem ajándéka által tud megszabadulni. Tehát nem tudjuk mindenkiből kiűzni az ördögöt a szabad akarat folytán, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a Szent Szellem a csodatevő és nem az ember. Mi nem tudunk csodákat tenni. Csak a Szent Szellem rajtunk keresztül. A Szent Szellemre kell támaszkodnunk, hogy ő bölcsességben tudjon bennünket vezetni, hogy az ige szerint tudjunk szolgálni, amikor az ördöggel kell foglalkozni. Kolossé 2-ben a 2-3-as verset nézzük.
Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
Amen. Amen. Tehát a mi bölcsességünk Istentől származik, és erre kell támaszkodnunk. Tehát mások szabad akarata miatt mi korlátozva vagyunk. De tudnunk kell azt is, hogy Krisztus testének sokkal több hatalma van, mint amennyit ma Krisztus teste a hívők felismernek. Tehát nem használjuk ki a teljes hatalmunkat. Egy történetet fogok mondani, a vége jó óra fordul, ne jegyetek meg, hogyha nagyon drasztikus ez a történet. És ebben a történetben használsátok meg, hogy ennek a misszionáriusnak milyen bizalma volt Jézus nevében, a hatalomban, amit kaptunk Krisztusban, és egyáltalán Istenben. A Fülöp-szigeteken történt, egy Reb nevű misszionárius egy szigetre költözött, amelyről azt tartották, hogy a sátánnak egy nagy erőssége van ott. Házépítés közben egyszer csak az ács elkezdett csapkodni, kiabálni, hogy vegye le rólam valaki, vegye le rólam valaki! És a következő pillanatban azt látja a misszionárius, hogy ennek az ácsnak a nadrágját valami felhasítja, és megsebzi a lábát. Azonnal felismerte, hogy egy démoni tevékenységgel áll szemben. És mit tett? Elővette Jézus nevét. És imádkozott. Jézus nevében megparancsolom ördög, hogy hagyd el ezt az embert. Ez az én magánterületem. Semmihez nincs jogod ördög az én magánterületemen. És a démon elszaladt. Valaki kapott bepillantást ott az emberek közül. A démon elszaladt, mert Jézus nevére ugye mindennek térdre kell hajtani. Ezt is felvéhetjük az imáinkba, hogy ördög, ez az én magánterületem. És ide nem léphetsz be. Én még gyerekkoromban emlékszem, hogy a víztorony körül, Siófokon volt egy kis szökőkút, és amikor kaptam egy hagyit, és ragadós volt a kezem, akkor oda mentünk megmosni a kezdünket a szökőkúthoz, de a pázsitra ki volt téve egy tábla, hogy fülre lépni tilos. Körülbelül egy ehhez hasonló táblát tehetsz ki, te is, így szellemben, a portádra, hogy tilos az átjárás ördög. Tehát megtörtént ez az eset, és jött a varázsló. Felajánlotta, hogy ő disznót és csirkét fog feláldozni, mert ez a véráldozat valószínűleg meg fogja békíteni a démonokat. A Reb azt mondta, hogy te nem fogsz a területemre jönni. Itt nincsenek démonok. Megmondtam nekik, hogy nem jöhetnek vissza. Az ács visszajöhet, folytatja a munkáját, semmi bántódása nem lesz, de te sem jöhetsz, meg a démonok sem jönnek vissza. És így is történt. Tehát ezt az óriási bizalmat, ezt kell nekünk is kiépíteni magunkban. Hogy egyszer imádkozott, hogy innen tűnjenek és nem jöhetnek vissza, akkor az úgy van. Ezek a démonok ismerték Rebet, tisztában voltak a krisztusi hatalmával, és engedemeskedtek neki. Hogyha te is gyakorlod a hatalmadat, az ellenség erői el fognak futni. Ha nem gyakoroljuk a hatalmunkat, akkor ki fognak bennünket használni. Nekünk hatalmunk van az ördög felett, amikor a területünkre lép. De mi van akkor, hogyha véletlenül mi lépünk az ördög területére, az ellenséges területre? Akkor jogában van ellenünk jönni. Háromféle módon léphetünk az ellenség területére. Engedetlenség, azaz lázadás, ellenszegülés. A másik a tudatlanság, tehát ismerethiánya. A harmadik pedig a kíváncsiság. Amikor bátran megkötözzük az ördög munkáit, akkor neki be kell szüntetni a tevékenységét. És az öreb is nagyon bátor ember volt. Az ördögnek nincs joga birtokháborítást elkövetni Isten területén. Márpedig a te portád, a mi portánk, mint Isten területe. Amen. Halleluja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindig olyan érdekes dolgok jönnek elő, tanúságosak és építőek. Én legalábbis annak tartom. Köszönjük a szíveteket, az életeteket. Jövő héten találkozunk. Szeretlek már, adjam köszönöm, szeretlek jól bennünk, szeretlek törzsöd fel minket, hadd ez nekünk urunk, hadd legyünk testvéri szívben, mindnyájan.
Halleluja! 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 Halleluja!
áldottak vagytok!